Io. Io. Ho creduto ciò con un mal. Orofobia se ne omit. Amiről tulajdonképpen a legkevesebbet tud a nyelvészet, ennek ellenére a legérdekesebbnek tartja szerintem a legtöbb nyelvész. Ahogy a legelején talán már mondtam, amikor a nyelvészet értelméről próbáltam beszélni és meggyőzni mindenkit, hogy ez milyen jó dolog, hogy szerintem a titkos vágya minden nyelvésznek az, hogy a nyelvek szabályszerűségeinek a felfedezésével, a nyelvek megismerésével közelebb jutunk ahhoz, hogy tulajdonképpen hogy is működik az agyunk, hogy is működik ez az egész. Mi az a, ugye két óriási nagy kérdés van, az egyik az, hogy hogy tudjuk ilyen nagyon gyorsan elsajátítani ezt a rettenetesen bonyolult jelrendszert, és a másik az, hogy hogy tudjuk aztán annyira olajozottan és gyorsan használni most a feldolgozást és a produkciót is beleértve a nyelvünket, a nyelvtudásunkat. Hát, hogyha elvontabb értelemben veszem, akkor is mindenképpen azt szokta érdekelni a nyelvészeket, hogy mi van a fejében, úgymond, annak, aki tud egy nyelvet, különösen, hogyha anyanyelveként tudja. Ebben az elvont értelemben, hogy most szabályokat tudunk-e, szókincs, meg ilyesmi, vagy csak szabályszerűségekre emlékezünk, vagy egyáltalán mi az, amit fel kell tételeznünk az agyunkban. És konkrétabb értelemben persze, meg arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy az agyunk az hogy intézi ezt a dolgot, hogy ábrázolja az agyunk ezt a nyelvtudást, és hogyan működtetjük, az a másik ezzel összefüggő kérdés, hogy mi történik az agyunkban, amikor pillanatok, millisekundumok alatt felfogunk valamit, amit mondanak nekünk, illetve millisekundumok alatt képesek vagyunk nyelvi reakciót még hozzá érthető a nyelvi rend szabályszerűségnek megfelelő válaszokat adni. Szóval tulajdonképpen mindenkit ez érdekel, ennek ellenére erről tudunk a legkevesebbet, és én hát, ezt a keveset nem fogom tudni most, ezt a keveset se elmesélni persze, de nagy vonalakban arról fog beszélni, hogy milyen irányban keresgélnek, milyen módszerekkel keresgélnek az emberek. Azon belül, hogy az agyunkban mi történik, és mi van a nyelvvel kapcsolatban. Bocsánat, ez zajos most. Valaki zajos volt. Hogy mi történik az agyunkban a nyelvvel kapcsolatban, azt is két különböző szinten szokták vizsgálni. Az egyik az, amit pszicholingvisztikának neveznek, és ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a felszíni nyelvi viselkedésünket próbálják alaposabban és pontosabban megfigyelni, és ebből visszakövetkeztetni arra, hogy mi történik a fejünkben. A másikat pedig neurolingvisztikának nevezik, és itt talán nevéből is látszik, hogy itt pedig hát a tulajdonképpeni biológiai, biofizikai, nem tudom én, agyi alapjait próbálják megkeresni annak, hogy ugyanennek a kérdésnek, hogy mi történik a fejünkben. Ez az, amiről a legkevesebbet fogok tudni beszélni, mert nem is nagyon értek hozzá, meg egyébként is ebben van talán a legnagyobb bizonytalanság, és erről van a legkevesebb ismeretünk. Hát kezdve a legelvontabb kérdésektől, ugye, mit tud az, aki egy nyelvet tud, az a legnehezebb ügy ezzel a dologgal az, hogy a legtöbb nyelvi képességünk az egyáltalán nem annyira egyszerű, mint a mondjuk a látás, az is nagyon bonyolult dolog, de a látásnál ugye tudjuk, hogy alakokat ismerünk fel, színeket különböztetünk meg, mozgásokat észlelünk. Az is rettenetesen bonyolult, hogy ezt hogy csináljuk. De gondoljunk bele abba, hogy a legtöbb nyelvi képességünk az ennél jóval elvontabb, nem közvetlen, a közvetlen érzékszervi vagy érzékletbeli működés az arra korlátozódik, hogy felismerjük a beszédhangokat, az is persze nagyon bonyolult. Elkülönítjük őket, besoroljuk őket, felismerjük, hogy mit hallunk, de mindaz, ami azután következik, az nagyon magas szintű agyi képességeket érint. Nem véletlen, hogy az emberen kívül az állatvilágban más nem nagyon használ ilyen bonyolult jelrendszert. Minden szempontból sokkal egyszerűbbek az állati kommunikációnak az eszközei. Szóval az a fő probléma az az, hogy ahó, megint valaki zajos. A fő probléma az az, hogy a legfontosabb és legérdekesebb nyelvi képességek azok nagyon magas szintűek. Ezt úgy próbáltam meg megfogalmazni, hogy összetett agyi szervezést igényel a legtöbb olyan funkció, amit a nyelvi viselkedésünkben használunk. Magyarul nagyon nehéz akár ebből a bizonyos neurolingvisztikai szempontból, tehát a agyi ideghálózati szempontból megfejteni, hogy ezeket a magasrendű funkciókat, mint amilyen a megértés, hogyan csináljuk, de még pszicholingvisztikai szempontból is, tehát na, még azt is nagyon nehéz kifigyelni, hogy a nyelvi viselkedésünkben ezek hogyan, mitől függnek, hogyan függnek össze, és hogyan zajlanak le. Mert nagyon bonyolultak, az érzékelésnél is sokkal, de sokkal bonyolultabbak. Például, hogy más nem mondjak, és rögtön ezzel talán a legbonyolultabb kérdéssel kezdjem, mindenféle szintjén a nyelvnek előfordul az, hogy szükség van a másik fél, tehát ha beszélünk, akkor a hallgatóság, hogyha megértünk, akkor pedig a beszélő fél szimulálásának a képessége. Gyakorlatilag el kell tudnunk képzelni, hogy mi zajlik a másikban. Akkor, amikor beszélünk, akkor kell tudnunk, hogy a másik, gyakorlatilag előre kell látnunk, hogy a másik félnek mi fog lejátszódni az agyában. Ehhez alkalmazkodunk, eleve úgy beszélünk, hogy ezzel számot vetünk, ha pedig megértést próbálunk, tehát ha megérteni próbálunk valamit, akkor pedig valamilyen értelemben le kell játszanunk azt, hogy aki beszél, annak mi történhetett a lelkében, az agyában, mi az, amit kommunikálni akart, mi volt a célja, szándéka, stb. Tehát ott is arra van szükség, hogy szimuláljuk, de még hogyha nem is a megértésről, hanem csak a felfogásról, tehát a hang, például a hangszintű feldolgozásról beszélünk, ott is arról van szó, hogy ugye ezt már a hangtannál is mondtam, hogy utánozni tudunk olyan beszédhangokat is, amik a mi nyelvünkben nem játszanak szerepet, amik nem születtünk bele, azért, mert el tudjuk képzelni, amikor egy hangot meghallunk, hogy a másik fél mit csinált a beszédszerveivel. Tehát még az ilyen legalapvetőbb, és ezt utánozni tudjuk, tehát még ebben a legalapvetőbb értelemben is muszáj, hogy a másikat valamilyen módon szimuláljuk. Hát ez a másik szimulálásának a képessége, ez az egyik legmagasabb szinten szervezett agyi tevékenység, ez az, amit az állatvilágban gyakorlatilag egyetlen állat sem tud rendszeresen megcsinálni. Néhány ilyet megfigyeltek főemlősöknél, csimpánzoknál, gorilláknál, de valójában azt is csak nagyon véletlenül, nagyon ritkán alkalmilag nem használják rendszeresen. Valamennyire gyanakszanak, hogy a kutya az emberrel való hosszú együttélés alatt valamennyien szinten egyfajta ilyen szimulálási képességre szert tett, de az is messze elmarad az ember képességétől. Tehát ez szinte a legmagasabb rendű agyi képesség, ami pedig elengedhetetlen a beszédhez és a megértéshez. Tehát lejátsszuk magunkban, hogy a hallgatóságunkban mi zajlik le, és amikor megértünk, lejátsszuk magunkban azt, hogy a beszélőnek mi lehetett a milyen folyamat mehetett végbe a tudatában. Ez a tudattalanul is, tehát öntudatlanul is, ezt állandóan csináljuk, amikor én itt beszélek, annak ellenére, hogy nem igyekszem, és nem teszek különösebb erőfeszítést, és nincs állandóan a fejemben ez a szempont, ennek ellenére figyelembe veszem azt, hogy a hallgatóság körülbelül mennyit ért abból, amit mondok, de még alacsonyabb szinten is mennyire hallja, hogyha egy nagy teremben lennénk, hogy normálisan szoktam előadni, akkor egészen más artikulációval beszélek, nem csak hangosabban, hanem minden szempontból érthetőbben, és ezt anélkül teszem, hogy erre különösebb gondot fordítanék, egyszerűen automatikusan elképzelem, hogy milyen lehet a másik oldalon lenni, és mik okoznak nehézséget a megértésben egy hallgatóságnál. Jó, hogyha ennyire nagy és ismeretlen a hallgatóság, akkor ezt persze én nagyon rosszul tudom megbecsülni, és ez lehet, hogy megértési nehézséget is okoz néha, amiért bocsánatot kérek, de most nem igazán az oktatásról beszélek, hanem általában, hogy ez állandóan megtörténik az emberrel. Na most a tudományban nem ismeretlen az a megállapítás, hogy egy nagyon bonyolult rendszer működésénél a legtöbb információt, vagy legalábbis nagyon sok információt azt tud nyújtani, hogyha a problémáira, a zavaraira összpontosítunk, azt vizsgáljuk. A pszichológia is például, hogy csak egy hasonló és szomszédos tudományt említsek, a pszichológia fejlődése is különböző lelki zavarok vizsgálatával haladta legtöbbet előre, ugyanis minden, ami valahol meg tud hibásodni, arról, annak a létezéséről akkor tudomást szerzünk, és a meghibásodás módja az nagyon sokat elárul a normális működés módjáról. És ez a nyelvnél is így van, tehát a legtöbb információt ezeknek a dolgoknak a működéséről abból tudjuk szerezni, hogy léteznek bizonyos zavarok, vagy fejlődési rendellenességek, amelyeknek a következtében a kommunikáció, a nyelvhasználat valamilyen módon nehézé válik, vagy akár lehetetlenné válik, és ezek nagyon sokat árulkodnak arról, hogy amikor normálisan működik, az elvárt módon működik a nyelvi képességünk, akkor az mit foglal magába, és mi az, ami ebből meg tud hibásodni, hát nyilván akkor az egy létező funkció, ami olyankor kimarad. Például ezekben a legmagasabb rendű funkciókban is léteznek nehézségek, léteznek olyan emberek, akiknek ezek nehézséget okoznak, vagy a fejlődésük nem a fejlődésük rendellenes, és pont ezt a képességet érinti. Na most például a másik fél szimulálásának a képességéről azért is tudjuk, hogy egy létező agyi képesség, és hogy fontos szerepet játszik a nyelvhasználatban, mert vannak olyan esetek, amikor éppen ez sérül, sőt, vannak olyan esetek, amikor szinte csak ez sérül. Jó, általában ezek nem szoktak egyedül járni, ezek a problémák, de néhány esetben azt szokták feltételezni, hogy ez a fő probléma, és ez az, ami elsőrendűen sérül, a legtöbb esetben nem csak ez, hanem más is, de minden esetre ezt meg tudjuk figyelni. Nem tudom, hogy mennyire ismerősek, vagy vagytok ismerősek ezekben a problémákban, de azt a nagyon széles spektrumot, nagyon sokféle rendellenességet, fejlődési rendellenességet, amit úgy szoktak összefoglalni, hogy az autizmus spektrum, tehát az a nagyon sokféle probléma, amit összefoglaló néven szoktak autizmusnak hívni. Ezen belül pedig az Asperger-szindrómának nevezett, szintén is elég sokféle módon megnyilvánuló probléma. Azt hiszem, most már ezt sem nagyon használják, ezt az Asperger-szindrómát, ez is csak egy ilyen összefoglaló elnevezés tulajdonképpen nagyon sok mindenre, tehát ma már azt sem találják igazán tudományos megnevezésnek, mert ez is sok mindent foglal magába, de ez a sok minden, amit magába foglal, azok közösek abban, hogy sérül ez a másik szimulálásának a képessége, amiről mostanáig beszéltem. Tehát amikor ők kommunikálnak, akkor azon kívül, hogy persze sok más problémájuk is van, például kooperációval is van problémájuk, és nagyon sokszor nem együttműködőek, például amikor ezt próbálják vizsgálni, de emellett szinte mindig megnyilvánul az, hogy a másik szimulálásának a képessége sérült ezeknél az embereknél. És ezt nagyon érdekes módokon lehet detektálni, észrevenni. Ezt nagyon régen megfigyelték. Például azzal, hogy már egész kisgyerekkorban, hogyha akkor megnyilvánul már ez a, mert ez azt hiszem, hogy azért elsősorban kora gyerekkortól kezdődően figyelhető meg, nem szokott sokkal később kialakulni, hanem ezek nagyon korán megjelenő problémák. Tehát nagyon kis gyerekeknél is már azt veszük észre, hogy a nyelvelsajátítási problémáik abból adódnak, hogy nem tudják magukat a másik helyébe elhelyezkedni. Mondok egy nagyon egyszerű példát a saját tapasztalatomból. Egy jó barátomnak, akinek a gyereke valamelyik ilyen fajta rendellenességgel él, nagyon pici kora óta, nem tudom, hogy pontosan ezen a spektrumon hol helyezkedik el, de az tulajdonképpen mindegy is. Például egész kisgyerekkorában, amikor már beszélőkorban volt, de hát a szókincs elsajátításánál tartott és tanult az új szavakat, rendszeresen az történt vele, hogy a szavak értelmét valahogy rosszul ragadta meg, mert nem tudta felmérni azt, hogy a másik szempontjából kell érteni például az értéket hordozó vagy értéktartalmú szavakat. Tehát például azt mondta nekem a mamája, hogy ne ebből a szörből így áll, mert ez ócska, hanem abból a másikból, ami sokkal finomabb. De az volt a valóságban a helyzet, hogy a gyereknek az az ócskának minősített szörp, az sokkal jobban ízlett, mint a másik, van ilyen, nem vagyunk egyformák. És ő ezért hosszú ideig utána úgy használta az ócska szót, mint egy pozitív jelzőt, mert ő nem tudta. Tehát pont az a képessége hiányzott, hogy ha valaki más azt mondja, hogy ócska, akkor annak a másnak a véleményét tükrözi, függetlenül attól, hogy ő neki melyik ízlik jobban. Tehát, hogy ezt úgy kell értelmezni, hogy aki kimondja, az szerint ócska, és a különböző metanyelvi, meg a kommunikációs helyzetből, metanyelvi jelekből észlelnie kellett volna, hogy azt rossznak tartja a mamája, és azért mondja, hogy ócska, mert szerinte rossz, akkor is, hogyha a gyerek szerint, saját véleménye szerint az nem, az igenis a finomabbik. Hát annak az elsajátításához, hogy az ócska, például egy ilyen szónak a jelentését, hogy az ócska meg tudjuk ragadni, és meg tudjuk érteni, ahhoz számításba kell menni, hogy annak a szempontjából kell, ugye kiderül, hogy ő az az illető úgy használja, hogy az szerinte rossz, akkor az ő szempontjából jelenti, mindig a beszélő szempontjából tartalmazza ezt az értékminősítést. És ő ezt nem vette észre, vagy nem értette meg, tehát nem volt képes erre a fajta áthelyezésre, hogy a másik helyébe képzelje magát, és felfogja, hogy az ő szempontjából kell érteni. Nem tudom, hogy ez mennyire világos. Sok más problémájuk is van egyébként azoknak, akik ezzel a rendellenességgel rendelkeznek. Például az is, és ez valami szintén nyelvi jellegű, hogy a közfelfogás szerint ők nem értik az átvitt értelmű kifejezéseket. Tehát, hogyha valakire azt mondom, hogy nem tudom én, futni hagyták, akkor ő azt hiszi, hogy itt valami olyasmi történt, hogy megengedték neki, hogy elmenjen futni, holott nem szokták megengedni, vagy ilyesmi. És nem veszik le, hogy ez a futni hagy, ez egy képes kifejezés, egy állandósult szókapcsolat, ami azt jelenti, hogy engedik, vagy hogy hagyják, békén hagyják, vagy mit tudom én, mert valami disznossággal ott megúszik, de ő ezt szó szerint érti. Ez minden ilyen ebbe a spektrumba tartozó rendellenességnél megfigyelhető. És ebből a közhiedelem azt vette ki, hogy ezek a gyerekek vagy emberek, akik ezzel rendellenességgel élnek, ezek nem képesek az átvitt értelemnek a megértésére. Ezt például sokat kutatták a nyelvészek és a pszicholingvisták, és kiderült, hogy ez nem így van. Hát nem arról van szó, hogy ők nem tudják elképzelni, hogy van átvitt értelem, és hogy nem tudják azt felfogni, hanem az egyik problémájuk ezzel az ilyeneknek a megértésével az az, hogy mivel nem tudnak arra támaszkodni, hogy a másik fél milyen szándékkal mondhatta azt, hogy mi lehetett a mögöttes szándék, mert nem képesek a másik szempontjába belehelyezni magukat, ezért jobb hiány folyamodnak ehhez a szó szerinti értelmezéshez. De nem azért, mert nem lennének képesek az átvitt értelmű kifejezések használatára, egy csomó más esetben lehet igazolni, hogy igenis képesek, hanem azért, mert egy általános megértési problémát helyettesítenek azzal, hogy megpróbálják akkor a szó szerinti értelmében felfogni azt, ami elhangzott. Ez az egyik probléma, a másik pedig az, ezzel a mindennapi megfigyeléssel, vagy mindennapi következtetéssel, a másik probléma az, hogy egy csomó más esetben meg éppen, hogy a metaforikus értelmét ragadják meg először, és a szó szerint itt nem hajlandók megérteni, tehát amikor valakire tényleg azt mondják, hogy hagyták futni, és tényleg azt gondolják, hogy megengedték neki, hogy fusson, vagy hogy elmenjen futni, akkor is az átvitt értelmét fogja érteni egy másik személy, mondjuk, nem az, akiről az előbb beszéltem, hanem egy másik, az meg pont az átvitt értelmét fog ragaszkodni, és a szó szerint itt nem fogja felfogni, és ez megint csak egy hasonló probléma, tehát erre azt szokták mondani, hogy ez ilyen tapadós jellegű gondolkodás jellemzi őket, tehát amikor az egyik értelmét megragadták, akkor a másikat nagyon nehezen nyelik le, hogy van neki egy másik értelmezése is. Most, hogy ez egy önálló agyi jelenség, egy önálló rendellenessége, ez a tapadós gondolkodás, tehát ragaszkodunk az egyik értelmezéshez, és nem tudjuk a másikat megcsípni, hogy ez tényleg egy agyi működési jellegzetesség, vagy pedig egy mellékhatása annak, amiről eddig beszéltem, hogy általános megértési problémáik vannak azért, mert ez a bizonyos empátia, vagy hogy nevezzem, a másik fél helyébe való belehelyezkedés hiányzik. És ezért nagyon nehezen tudnak új jelentéseket is például így elsajátítani, az hat ki arra, hogy amit először megértettek, ahhoz ragaszkodnak, és nem hajlandók tudomásul venni, hogy más módon is használják ugyanazt. Ez egy eldöntetlen kérdés, ezt nem tudjuk. Nem is akarok ebbe most ilyen részletesen belemenni. A lényeg az, hogy az eddigiekből csak az a tanulság, hogy amit a nyelvhasználatban létfontosságú és szinte legalapvető dolog, ez a másik fél szimulálása, meg még egyébként egy csomó más is, az olyan magasan szinten van szervezve, hogy nagyon távol van a pszichológia is és a neurológia is attól, hogy megértsük az alapjait, és az ilyenekről egyelőre úgy tűnik, hogy le kell tenni, hogy a nyelvészek ilyen szinten megértsék a nyelvhasználat mögötti agyi működéseket, képességeket. Jó, ezt bevezetésképpen akartam csak elmondani, hogy itt ez egy alapvető gond, ezzel kell a magas szinten szervezett dolgokkal. Ennek ellenére tulajdonképpen már, amiről az eddig beszéltem ebben a fél évben, azok között is van azért egy csomó olyan, aminek igenis lehet érteni a lelki, vagy agyi, vagy tudati alapjait. A tudatit azért nem tudom jól használni, nem szeretem használni, mert az tudatosságot, mintha azt feltételezné, egy csomó minden nem tudatosan zajlik. Az egy külön érdekes kérdés, amiről ma nem fogok beszélni, hogy a nyelvhasználatnak mennyi része tudatos és mennyi része öntudatlan. Ez is egy iszonyú érdekes kérdés, de erről nem nagyon lesz szó. Csak a kifejezés használata miatt mondtam, tértem erre most gyorsan ki. Tehát én lelkit szeretek inkább mondani, mert az agyi az túlságosan azt feltételezi, hogy valóban a neuronok szintjét próbáljuk meg megragadni. Angolul, meg más idegen nyelveken van egy olyan szó, hogy amit magyarra mentálisnak szoktak, ugye ez egy ilyen latinos szó, angolul is mental, magyarul is mondják, hogy mentális, talán ez a legsemlegesebb, ugye ez az, ami ezeknek az összefoglalása, hogy lelki, agyi, tudati, stb. De hát ezt a mentálisat se nagyon fogom használni, én inkább akkor azt fogom mondani, hogy lelki. Tehát egy csomó olyan jelenségről beszéltünk, aminek tulajdonképpen egész világosak a lelki alapjai vagy hátterei, és ilyen módon, ha belegondolunk abba, hogy mi mindenről volt szó ebben a fél évben, akkor azok már valamennyire elárultak dolgokat arról, hogy milyen lelki vagy agyi alapjai vannak a nyelvhasználatnak. Tehát voltak bizonyítékaink arra, hogy bizonyos lelki mechanizmusok működnek. Például azért, mert kimaradt egy óra, azért nem volt minden területre, nem került sor, és például nem volt, kimaradt az az előadás, amit néha megszoktam, ami néha bele szokott férni a fél évbe, ami a szókincsről szól, hát hogy hogyan is szerveződik a szókincs az agyunkban, illetve a nyelvészet hogyan foglalkozik a szókincsnek, a szókészletnek a dolgaival, de, és erre most fogok utalni többször ennek ellenére, de például a hangtannal kapcsolatban, meg a nyelvi változással kapcsolatban elmondtam azt, hogy a nyelvben egy általános tendencia az, és a változásoknak is egy bizonyos értelemben az irányítója vagy a befolyásolója az, hogy törekszünk a tömörségre és a gyorsaságra. Minél gyorsabban fel tudjunk idézni valamit, minél gyorsabban ki tudjunk mondani valamit. Ennek például a szókincs szerveződése az jó bizonyítéka, az jó bizonyítékokat szolgáltat erre. Tehát például a szókincs szervezése, amire ma nem került sor itt szóban előadásokon, hogy amikor van valamire egy önálló kifejezés, egy úgynevezett lexéma, egy szótári egység, szótári tétel, amit meg kell jegyeznünk, akkor az általában gyakran előforduló fontos intézményesült jelentések kifejezésére használatos. Ez, van egyfajta gazdaságosság ilyen szempontból a mi agyműködésünkben, hogy amire gyakran van szükség, azt olyan kifejezésekkel szoktuk jelezni, amit egyben jegyzünk meg, és sokszor emiatt mindenféle rendellenességei is vannak, rendhagyóságai is lehetnek, és nem olyan kifejezésekkel jelöljük meg a legfontosabb dolgokat, amiket a beszéd közben állítunk elő, vagy akkor találjuk ki, hanem nyilván előre a leggyakrabban szükséges és legfontosabb dolgokat előre eltároljuk. Ez feltétlenül az agyi, a háttérben működő agyi mechanizmusokról tanúskodik, és vannak egyértelmű nyelvi következményei. Például ez, amit mondtam, hogy rendhagyóságok, rendellenességek lehetnek bennük. De aztán a hangtannál, meg a mondattannál, arról már volt szó az előadásokon is, hogy ez a gyorsaságra törekvés, ez megnyilvánul abban a változási folyamatban részben, hogy rövidülnek és egyszerűsödnek a gyakoribb kifejezések, függően attól is, hogy milyen az információs terheltségük, tehát mennyire informatívak, mennyire ugye redundáns az informatívnak az ellentéte. Redundáns az azt jelenti, hogy kevéssé informatív, tehát várható, nem meglepő. Ami gyakoribb és ami várhatóbb, ugye én a köszönéseket hoztam erre föl példának, mert emlékszem rá, nem túl sok információt szolgáltat, hogyha valaki szembe jön, és találkozik velünk, és különösen, hogyha ismerjük, akkor köszönni fog. Ezek nagyon redundáns kifejezések, ezek rövidülnek, egyszerűsödnek, és így tovább. Ez ugyanennek az ökonómiának, gazdaságosságnak a következménye, amire nincs olyan nagy, amire gyakran van szükségünk. Azt jó egybe megjegyezni, jobb, hogyha minél rövidebb, egyszerűbb, és így tovább. És az ellenkezője, ugye ez a gyorsaságra törekvés az, amire azt mondtam a változásról szóló részben, hogy ez kedvez az úgynevezett gyengüléseknek, ami mindenféle rövidülésben és egyszerűsödésben nyilvánul meg. És azt is mondtam, hogy van egy ellenkező tendencia a maximális egyértelműségre való törekvés, hogy legyen minél megkülönböztethetőbb minden másoktól, hogy jobban lehessen hallani azt, hogy mire gondolunk több dolog közül. Ez megint csak, hogyha belegondolunk, egyfajta lelki mechanizmusról, vagy mögöttes mechanizmusról árulkodik, természetesen, anélkül, hogy ezek mind teljesen tudattalanul zajlanak. Persze, anélkül, hogy belegondolnánk, próbáljuk úgy mondani a kifejezéseket, akár hangtanilag, akár mondattanilag, vagy alaktanilag, hogy a lehető legegyértelműbb legyen. Mondom, ez nem tudatos célunk, de ez a nyelvi változásnak ez a tendenciája, és az egyedi megnyilvánulásoknak, tehát a beszéd, amit kimondunk, megnyilatkozásoknak is ez a tendenciája, ez a célja, hogy minél inkább egyértelmű legyen és felismerhető legyen. És ezt tulajdonképpen az, amit szintén a változások egyik mozgatójaként említettem, hogy minél szisztematikusabban feleljenek meg a formai oldalai a szerkezeteknek és a jelentésük, az is tulajdonképpen ezt szolgálja. Tehát minél rendszeresebb a megfelelés, annál hát feltéve, hogy nem valami előre megjegyzett panelről van szó, akkor minél szabályosabb a megfelelés a szerkezeti tulajdonságok és a jelentésük között, annál egyértelműbben ki lehet bogarászni, hogy mit is akartunk mondani. Nem tudom, emlékszik-e valaki, hogy hívták ezt az elvet, adtam neki egy nevet, hogy mi az az elv, ami azt mondja, hogy minél szisztematikusabb legyen a megfelelés az alaki és a jelentésbeli tulajdonságok között. Nem emlékszik senki? A rendszeresség. Még talán mondtam is, hogy ez görögül azt jelenti tulajdonképpen, hogy rendszeresség. senki nem mondja, úgyhogy akkor mondom én, így van, analógiának nevezik ezt. Ezt már a régi görögök is analógiának hívták, azt, amikor szépen szabályosan felelnek meg a formai tulajdonságokra, a jelentéstani tulajdonságoknak. És akkor a másik része ennek a felismerhetőségre, törekvésnek, ugye ez, mire mindenki emlékszik, még gondolom, amit a változásokkal kapcsolatban mondtam, hogy azok a típusú változások, amik növelik a különbségeket az alakok között. Tehát a gyengülés, a gyorsaság preferálása az mindig ellene dolgozik a megkülönböztethetőségnek, mert ahogy a dolgok rövidülnek és egyszerűsödnek, úgy egyre inkább, egyre több mindennel tudnak egybeesni egymással. Ez a másik tendencia, a felismerhetőségi törekvés, ez pont a fordítottja, tehát itt ez az, amit erősödési folyamatoknak mondtam, perifrázis, ugye körülírást jelent magyarul, ezt mondtam, hogy a mondattani megfelelője az erősödésnek, vagy például az, hogy az egyeztetés, illetve a közelség, tehát hogy egymás mellett legyenek az összetartozó szavak, és így jelöljük a mondattani kapcsolatokat, mi az, ami a mondatban egybe kapcsolódik, ez is annak kedvez, hogy minél jobban és minél egyértelműbben felismerhessük azt, hogy mi a szerkezet egy mondatnak. Tehát ez a néhány dolog, amiket itt most felidéztem a korábbi előadásokból, ezek tulajdonképpen valamilyen nagyon általános módon már mutatták azt, hogy vannak jól megfogható pszichológiai alapjai annak, hogy milyenek a nyelvek, hogy hogyan használjuk őket, és hogy ennek következtében hogyan változnak, de természetesen ezek nem nagyon mély megfigyelések, ez még nem olyan, amit mondjuk pszichológiai, vagy főleg neurológiai eszközökkel lehetne figyelni. Van még egy ilyen általános megfigyelés, ami talán így nem mondtam ki a fél év során, de kiderülhetett abból, amit a nyelvhasználatról, meg a nyelvekről általában mondtam, és ez az, hogy minden nyelvben és minden nyelvhasználóban is két egymással ellentétes tendencia látszik működni. Ez is egyfajta lelki mechanizmus, azt hiszem, ez, hogy két ellentmondó tendenciával élünk állandóan együtt. Az egyik tendencia a konzervativizmus, tehát a szokásokhoz, a beidegződésekhez való ragaszkodás. Az élet minden területén megnyilvánul. Egyébként ez az állatvilágban is teljesen általános, tehát az újtól való félelem például az szinte az egész állatvilágot jellemzi, mert az új az mindig potenciális veszélynek van tekintve. Tehát ez a fajta a szokások rabjának lenni, ez valóban az egész állatvilágra jellemző, ez nem egy kifejezetten csak emberi tulajdonság. De az emberben van egy másik tendencia, ami ezzel szemben áll, és az újításnak a tendenciája, ami az állatvilágra sokkal kevésbé jellemző. Tehát itt ez tényleg talán úgy is szembe lehetne állítani, hogy a konzervativizmus az az állatvilágból örökölt, hát alacsonyabb rendű, de most ezt nem értékítéletként mondom, hanem az agyi szerveződésnek a korábban kialakult részéhez tartozik, ami az állandóságra való törekvés, és ami a szokásokhoz való igazodást preferálja, és igenis létezik az emberben egy ezzel ellenkező tendencia, ami az újításnak kedvez, tehát ezt már a nyelvelsajátításnál is fel lehet fedezni, a gyerekek egyáltalán nem csak azokat ismételgetik, amiket a felnőttektől hallanak, hanem a tanulás közben, a nyelvelsajátítás közben rengeteg újító dolgot alkotnak, mert valahogy kezdettől fogva tudják, és valószínűleg velük született módon tudják, hogy a nyelv az egy olyan eszköz, amivel új dolgokat is létre lehet hozni, vagy létre kell hozni, és nem pedig olyan, mint mondjuk a méheknek a kommunikációja, ahol új jeleket nem lehet használni, és nem használnak, hanem csak egy genetikus program szerint kommunikálnak, egyébként nagyon árnyalt módon, mindenféle nagyon bonyolult üzeneteket tudnak közvetíteni, de nem újítanak. Tehát az újítás az azért sokkal inkább egy specifikus emberi tendencia. Na most miben nyilvánul meg a konzervativizmus? Én most itt idézek egy számítást, vagy becslést, amit nem tudom, hogy pontosan hogy számoltak, de mindenhol szerepel a szakirodalomban, mi szerint abból, amit használunk általában a nyelvünkből, vagy ahogy beszélünk és írunk, annak állítólag az 55%-a úgynevezett prefab, hát ez egy ilyen szakszó vagy szakrövidítés, prefabrikált, ugye előre gyártott elem. Tehát azt mondják, hogy amit mondunk, annak az 55%-a olyan, amit már korábban is mondtunk, vagy szó szerint hallottunk. Tehát ez fogalmam sincs, hogy ezt hogy lehet kiszámolni egyébként, és ahol én ezt olvastam, ott nem közölték a számításoknak a módját, de ez egy általánosan elfogadott nézet, hogy amit mondunk, annak 55%-ában az égvilágon semmi újítás nincs, hanem csupa megnyilatkozás mondunk, amit már korábban is mondtunk. Én nem tudom, hogy most például, amikor én erről beszélek, akkor ebből mennyi az, ami már szó szerint ugyanígy elhangzott korábbi években, amikor előadtam erről a dologról. Lehet, hogy megvan az 55%, amit egyáltalán nem most fogalmazok, hanem csak valahol az emlékezetemből előbányászok, nem tudom megítélni, de ez egy általános nézet, hogy 55%-ban csupa olyat mondunk, amiben semmiféle új alkotás nincs, vagy új ötlet nincs. Ezzel szemben ugye a nyelvi kreativitás az közmondásosan fejlett az embereknél, és valóban minden nap tapasztaljuk, hogy újszerű megfogalmazásokat olvasunk. Egyébként dögunalom lenne a minden, a szociális médiától kezdve az irodalomig, hogyha nem találkoznánk állandóan újszerű megfogalmazásokkal. A konzervativizmusra nagyon jellemző az, hogy a nyelvelsajátítás időszakában a gyerekek nagyon szeretnek ahhoz a kifejezéshez ragaszkodni, amit, vagy ahhoz a formájához és jelentéséhez ragaszkodni a kifejezésnek, ahogy először találkoztak vele. Ez az, amiről az elején, amikor az autizmus spektrumról beszéltem, ott extrém formában nyilvánul ez meg, de igazából egy normális, általános fejlődésű gyereknél is megvan azért ez a tendencia, hogy amit először elkezdtek használni, akkor is, hogyha az félreértésen alapult, akkor is, hogyha nem felel meg a felnőttek beszédének, akkor is nagyon sokáig ragaszkodnak hozzá, és igazából csak iskolás korukban kezdik ezeket levetni. Tehát mondok egy példát erre, hogy az én gyerekeim, amikor kicsik voltak, akkor a lejtő szóról azt hitték, hogy az két elvel van, és én nem is ábrándítottam ki őket ebből, tehát ők mindig lejtőt mondtak, azért, mert úgy van ennek értelme. Ezt egyébként a nyelvészek népetimológiának nevezik az ilyet. Tehát ha van egy olyan szó, aminek nem látjuk a motivációját, hogy miért úgy van, hogy a lejt szó az egy tőszó a magyarban, vagy legalábbis ma már nem felismerhető, hogy miből áll, hogy esetleg képzett szó. Én magam sem tudom a pontos történetét ennek a szónak. Ők viszont úgy gondolták, hogy ez nyilván lejtő, mert hogy hát leesünk róla, hogyha vagy mit tudom én. És csak iskolás korukban kezdték el elhagyni ezt, és hát hogy nem tudom én, lehet, hogy kinevették őket, vagy én nem tudom, de aztán ami már ilyen nagyon erősen szokásukká vált egyébként, arról végül is letettek, de csak akkor, amikor már iskolai környezetben beszéltek. Tehát ez a fajta ragaszkodás a szokásokhoz, ez nagyon jellemző a gyerekekre. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy éppen a gyerekkorban a legnagyobb az újítási kedv. Tehát gyakorlatilag sokkal többet hallunk gyerekektől újító alakokat, mint felnőttektől. A túláltalánosítás az ugye nagyon jellegzetes a nyelvelsajátítás időszakára. A túláltalánosítás az azt jelenti, hogy abban az időszakban, amikor egy szabályszerűséget elsajátítanak, akkor azt hajlamosak kiterjeszteni olyan esetekre is, amire azok kivételes módon nem teljesülnek. Tehát hogy abban az időszakban, amikor kialakul náluk mondjuk a középfoknak a toldalékolása, és nem egy szóban, egy kész szóként jegyzik meg a középfokú alakokat, hanem elkezdenek maguk is középfokú alakokat alkotni, akkor hajlamosak például olyat mondani, mint a szépebb, tehát olyan területekre is kiterjeszteni, amelyek kivételes módon nem így képzik a középfogukat, vagy az infinitívusznál ugye itt a megyni. Ilyeneket rengeteget hallunk gyerekektől, ez bizony egyfajta újítás. lehet, hogy nem a legfelrebb példa, amit felhozok, mert ez a bizonyos túláltalánosítású, túlságos kiterjesztése a szabályszerűségeknek, ez nem, ennek nem az a mozgatója, hogy újítsanak természetesen, hanem inkább annak a, ugye itt van bennük egy ilyen öröm, hogy megtaláltak egy szabályszerűséget, és akkor azt állandóan alkalmazni próbálják, akkor is, amikor a felnőttek azt nem használják. Ez egyébként nagyon híres, ez az úgynevezett U alakú görbe a tanulási, vagy a nyelvi teljesítményben, hogy nagyon sokszor az van, romlik egy bizonyos szempontból a gyerek nyelvi teljesítménye, mondjuk a középfok, vagy a főnév, vagy az infinitívus produkciójában, és aztán egy ponton beáll egy, amikor valahogy összeáll a kép, hogy mi a szabályos és mi a kivételes, akkor pedig elkezd rohamosan javulni. És ez állandóan folyik különböző sorrend, minden gyereknél más sorrendben, de különböző nyelvi jelenségek esetében megfigyelhető. Jó, mondom, ez nem biztos, hogy a legjobb példa a túláltalánosítás, mert az nem igazán újítás, de azt tudjuk, hogy a gyerekek amúgy is nagyon szeretnek újítani és új kifejezéseket alkotni, különösen akkor, amikor, és ilyen értelme mégiscsak nem rossz példa az általánosítás, amikor leesik nekik valamilyen szabályszerűség, amikor rájönnek egyfajta nyelvi eszköznek, akár morfológia, akár alaktani, akár mondatani eszköznek a szabályszerűségére, a használatára, akkor azt elkezdik új célokra is felhasználni, és ilyen szempontból ők igenis rettentő újítóak, és ez nagyon segít nekik abban, hogy elsajátítsák a nyelvüket. Ugyanakkor a gyerekektől eltekintve az emberek egyéni nyelvhasználatában elég ritka az újítás, tehát eltekintve attól, hogy bizonyos emberek ki tudja milyen okból hajlamosak arra, hogy különböző új szó szerkezeteket, meg alakokat kitaláljanak és bevezessenek. Ez egy sajátos emberfajta, akik nem általában a szóviccekre is hajlamosabbak, meg ilyesmi, és sokat újítanak, de általában az átlagos emberek nem nagyon újítanak, és ezt ki lehet mondani általánosan, tehát szerintem ez az embereknek az elsőprő többségére jellemző, hogy nagyon ritkán újítanak, és ugyanakkor valami furcsa módon, hogyha egy közösségnek a beszédét nézzük, akkor viszont azt látjuk, hogy egyre másra jelennek meg új alakok. Tehát akár mekkora nyelvközösséget nézünk, akár csak egy iskolai osztályt, vagy egy ennél nagyobb közösséget, vagy akár egy egész nyelvközösséget, vagy egy egész nemzetet, akik nyelvükben azonosak, akkor azt látjuk, hogy igazából nagyon gyakran jelennek meg új alakok. Szinte nap mint nap hallunk olyat, tehát hogyha attól függ persze, hogy mennyit kommunikálunk másokkal, de szinte nap mint nap hallunk olyan alakokat, amit korábban nem hallottunk. Tehát ez valami nagy rejtélyes összefüggés, amit én nem tudok megmagyarázni, és szerintem mások sem, hogy miközben egyenként nem szoktunk olyan gyakran újítani, és az emberek elsőprő többsége nem újít, mégis minden nap hallunk új dolgokat. Ez egy kicsit olyan rejtélyes dolog, mint a vicceknek az eredete, hogy hát nagyon ritkán köthető egyetlen embernehez egy vicc megszületése, de mégis születnek állam, és kevés olyan ember van, aki képes új vicceket kitalálni. Ennek ellenére, hogyha az egész közösséget nézzük, akkor állandóan jelennek meg újra és újra viccek. És nem valószínű, hogy itt arról van szó, hogy az a néhány furcsa ember, aki mondjuk, szóval nem arról van szó, hogy néhányan vannak, akik ontják ezeket, és azok rohamosan elterjednek. Nem zárom ki, hogy persze vannak, akik gyakrabban találnak ki újításokat, de nem valószínű, hogy az ő hatásuk ilyen erős, hanem itt valami kollektív alkotásokról van szó, amiket nem nagyon értünk egyébként, hogy hogyan jönnek létre. De nem is ez a lényeges, hanem az, hogy egyszerre van jelent tehát egy konzervativizmus és egy újítási igény. És ez tulajdonképpen, ezek a teljesen természetes tendenciák, amik az emberben érvényesülnek, ezek nagyon mélyen gyökereznek a lelki működésünkben. Hát utaltam már arra, hogy a konzervativizmus az abban gyökerezik, hogy az újdonság az állatvilágban az a veszély jelenlétével függ össze, és ezért minden állat hajlamos a szokásaihoz ragaszkodni. Másrészt a kommunikációban is megvan ennek a két dolognak az értelme, hogy konzervatívak vagyunk és újítóak vagyunk egyszerre, ugyanis a konzervativizmus, a szokásos alakokhoz való ragaszkodás az a memorizálásnak kedvez, az annak kedvez, hogy gyorsan lehessen előkapni azt, amit fel akarunk, ami gyorsan fel tudjuk idézni azt, amit közölni akarunk. Hát a kommunikációnkban hasznos az, hogyha mi egy csomó mindent memorizálunk, és azt használjuk, mert az egyszerűen sokkal gyorsabb. Tehát hogy úgy mondjam, párhuzamos egy kicsit azzal, amit a gyengülésekről mondtam, hogy a gyors és rövid közlésnek kedvez, tehát a konzervativizmus ez egy picit összefügg azzal, amit a gyengülésnél, mint a változási típusnál mondtam, mert a memorizálás az egy kifizetődő dolog, hogyha valamit gyakran használunk, akkor azt jegyezzük meg. Másrészt viszont az, hogy újítani tudunk, hogy tudunk újfajta kombinációkat létrehozni az ismert nyelvi eszközeinkből, az viszont kedvez a kifejezés árnyaltságának, tehát jobban meg tudjunk különböztetni dolgokat, amikről beszélni akarunk. Egy picit ez hasonlít, nem azt mondom, hogy ez ugyanabból származik, de egy kicsit hasonlít az erősödéshez, mint nyelvi változási irányhoz. Mert hogy az erősödés is a jobb különbségtételek, tehát a pontosabb különbségtételek és a biztosabb jó megkülönböztethetőségnek kedvez. Tehát az újítás az bizony annak ellenére, hogy az állatvilágban egy veszélyes dolognak számít, mert minden új dolog ez veszélyt jelent, akkor, amikor mi nem úgy kerülünk bele egy új szituációba, hogy belepottyanunk, attól persze mi is tartunk, teljesen egyértelmű, hanem amikor mi magunk produkálunk valami újat, akkor az nem ahhoz nem kapcsolódik ilyen negatív lelki, hogy mondjam, reflex, tehát nem érezzük problémának, viszont segíti azt, hogy minél árnyaltabban fejezzük ki magunkat. Jó, akkor ennyit akartam arról beszélni, hogy a korábban elmondottak és a fél évben korábban elhangzottak, azok mennyiben árulkodtak valamennyire arról, hogy a nyelvnek milyen a lelki háttere, a lelki beágyazottsága, milyen folyamatok vannak a háttérben, amiket egyébként is ismerhetünk például a pszichológiából. És akkor most rátérnék arra, hogy ténylegesen mi a fenét tudunk arról, hogy mik zajlanak bennünk, amikor beszélünk, részben az agyunkról mit tudunk ilyen szempontból, nem fogom ezeket, nem is a szakterületem, nem értek hozzá, meg nem is nagyon lehet róla sokat tudni, de valamennyire erről fogok beszélni, és utána a végén pedig arról, hogy mi az, amit nem az agy vizsgálatával és az agyi alapokról, hanem úgy amit pszicholingvisztikának neveztem, tehát amikor a nyelvi viselkedést figyeljük meg alaposabban, esetleg műszerekkel, eszközöket használva, akkor abban milyen fajta módszereket követnek, és milyen fajta dolgokat lehet megtudni. Hát akkor kezdjük magával az aggyal, erről mi a fenét tudunk, nem olyan nagyon sokat tudunk. Itt én valahonnan vettem egy olyan képet, ahol szépen el vannak különítve bizonyos területek az agyban, amiket valamennyire azonosítottak, hogy miben játszanak fontos szerepet. Valószínűleg ez is egyébként egy leegyszerűsítés, és biztos, hogy ennél bonyolultabb a helyzet, de mégiscsak azt szokták mondani, hogy van az agynak egy része, ami inkább a motoros, tehát a mozgató vezérlésnek felel meg, van egy másik területe, ami testérzékelésnek felel meg, van egy látókéreg, amit elég jól feltérképeztek már, hallókéreg, amit elég jól feltérképeztek, és akkor itt az ábrán be van jelölve két terület, amik nagyon-nagyon híresek, de csak a felfedezőiknek a nevével vannak megjelölve. Az egyik a Broca-féle terület, amiről láthatjuk, hogy a motoros kéreggel közeli kapcsolatban van, de azért ezek a területi közelségek nem mindig jelentenek olyan nagyon sokat. Valamit azért szoktak jelenteni, de általában azért ezek a területek másokkal is kapcsolatban vannak, és nem csak a közvetlen mellettük levővel. És a másik ilyen fontos terület az a Wernicke-féle terület, amit ilyen világos zölddel van, az pedig a testérzékelés, hát nem tudom, ahhoz van még talán a legközelebb. Na most ez a két terület, a Broca és a Wernicke-féle terület, az a területe az agynak, amiről azt figyelték meg már nagyon régen a 19. században, hogyha ezek megsérülnek, akkor szoktak nyelvi problémákat okozni. nyelvi teljesítményben súlyos problémákat előidézni. Hogy ez azt jelenti-e, hogy ők, hogy valahogy a nyelvi képességünk az ezekben a régiókban lakik, hogy annak kell tulajdonítanunk, ezt tulajdonképpen szerintem a már senki se állítja. Tehát nem arról van szó, hogy a Broca terület és a Wernicke terület a helye a nyelvi modulunknak, vagy a nyelvhasználat, a nyelvi képességeinknek, de annyit biztosan tudunk, hogyha ezek sérülnek, akkor gáz van. Vagy legtöbbször probléma van. Méghozzá sokféleképpen tudnak károsodni a nyelvi képesség, és már az elején mondtam, ugye a mai előadás legelején, hogy egy csomószor a működéseknek a természetére abból tudunk következni, hogy hogyan hívásodnak meg. Hát itt is erről van szó, hogyha tudjuk, hogy ezeknek a sérüléseivel meghibásodik a nyelvi képességünk, akkor valamit megtudunk arról, hogy ezek normál működés közben a nyelvi tevékenységben szerepet játszanak. Csak az a baj, hogy ennél sokkal többet nem tudunk róluk. Annyit tudunk róluk, hogy igen, nekik fontos szerepük van a nyelvi képességekben, és mindjárt meg fogom mutatni, hogyha az egyik sérül, vagy a másik sérül, akkor nem teljesen ugyanolyan következményekhez vezet ez a dolog, de semmi sem olyan egyszerű, mint ahogy az ember így kimondja, mert mondjuk, ha a Broca terület sérül mondjuk valamilyen szerzett agysérülés miatt, akár stroke, itt általában két dolog lehet, vagy stroke, tehát ilyen agyi vérellátási probléma, agyi történés, ahogy mondani szokták, vagy pedig egyszerűen baleset, díjúton sérülhet, tehát fejsérülés. Hogyha a Broca terület sérül, akkor igen, bizonyos jelenségek egyformán romlanak el, vagy hasonlóan romlanak el, és egy picit másképpen, mint amikor a Wernicke terület sérül, de ez sem annyira rendszeres, és annyira, szóval ha ez olyan nagyon éles különbség lenne, akkor már sokkal többet értenénk ezeknek a területeknek a működéséről. Minden esetre ez a két terület biztosan fontos, és ezt mindenki el szokta mondani, és ezt meg szoktuk jegyezni. Egyébként nem hoztam olyan képet, de könnyen lehet találni a neten mindenféle helyeken, hogyha azt nézzük meg, hogy mondjuk egy szó megértésekor, vagy meghallásakor az agyunknak milyen területei aktiválódnak, hol figyelhető meg fokozott aktivitás, akkor azt fogjuk találni, hogy ilyen úgy nagyjából mindenütt. Tehát akármilyen szót hallunk, az nagyjából mindenütt elkezd villogni mindenféle az agyunkban. A legkedveltebb ilyen képalkotó eljárás, vagy megfigyelési, vagy mérési mód, az MRI, ugye a mágneses rezonancia vizsgálat, azt hiszem, hogyha jól sejtem, akkor azt méri, hogy hol mekkora, gyakorlatilag ilyen anyagcsere változást mér, tehát ahol a legaktívabbak az idegsejtek, ott fog jelezni valamit, és azt látjuk, hogy valóban az egyik szónak a képére, hát hozhattam volna ilyen képet, de minden nagyon könnyű találni, az egyik szó megértésekor villog mindenfelé az agyunkban mindenféle kis lámpácska, egy ilyen képalkotá, egy ilyen MRI képen, és egy másik szónál szintén mindenütt, de kicsit más elrendezésben villognak. Tehát igen, azt lehet látni, hogy a különböző nyelvi inputokra, különböző nyelvi ingerekre másképpen reagál az agyunk, de mindegyiknél azt fogjuk látni, hogy gyakorlatilag mindenfele elszórva az agyunkban látunk aktivitást. Tehát egyáltalán nem, most azért mondom ezt éppen itt, mert egyáltalán nem az látszik olyankor, hogy a Broca terület, vagy a Wernicke terület, vagy mind a kettő olyan rettenetesen aktív lenne, azok is természetesen, de az összes többi terület is. De olyan, mint hogyha az egész agyunk részt venne egy ilyen egy kifejezés megértésében. Hát lehet, hogy pár év múlva már többet tudna valaki erről mondani, én erről olyan sokkal többet nem tudok mondani, azt tudom mondani, hogy látszik ezeken a képalkotó eljárásokon, hogy különböznek a különböző nyelvi inputokra adott reakcióink, de hogy területeket el lehetne igazán annak alapján különíteni, azt nem látszik, és az, hogy bizonyos területek sérülése az együtt jár nyelvi képességbeli sérülésekkel, az pedig hát nagyon keveset mond tulajdonképpen magáról arról, hogy működik a dolog, az csak annyit mond, hogy ezek a területek létfontosságúak a nyelvi képességek szempontjából. Most akkor mutatnék példát arra, hogy milyen az, amikor a Broca terület sérül, és milyen az, amikor a Wernicke terület sérül, nem nagyon-nagyon nehéz ilyen adatokhoz hozzájutni, tehát még az előbb azt mondtam az MRI vagy az fMRI felvételekről, hogy az rengeteg van a neten, hát afáziás beszédet a neten találni az szinte lehetetlen, nagyon-nagyon súlyos jogi problémák vannak azzal, hogy valaki ilyen szöveget közöljön, ezért nem is szoktak, még akkor is, hogyha nem ismerhető, hogy kinek a beszédéről van szó, soha nem lehet tudni, hogy mond-e olyat, ami rá mégiscsak jellemző. Úgyhogy sem magyarul, sem más nyelven nem nagyon találunk ilyeneket. Hogyha, hát angolul mondjuk lehet, hogy nem 2-3 felvételt látunk, hanem 4-5, de ott se sokat, tehát nem, ezeket nagyon nehéz megszerezni. Úgyhogy amit én itt felidézek, az is olyan, ami megjelent már nyomtatásban is magyarul, tehát biztonságos a dolog. És azt kell mondanom, hogy ha megnézzük és egy kicsit elgondolkozunk rajta, akkor persze nagyon éles különbségeket látunk, de egyrészt hozzá kell tenni, hogy ezeket direkt illusztráció szempontjából vagy céljából emelték ki. Tehát az, hogy ilyen jellegzetességei vannak a Broca-féle területsérülésének, meg a Wernicke sérülésének, az itt lehet egy illusztrációs célú dolog is, és hogyha megnéznénk, mint ahogy én már nagyon sok ilyen példát hallottam, más Broca sérült beszélőket, más Wernicke terület sérült beszélőket, hát nagyon-nagyon eltérő dolgokat tapasztalunk ezeknél. Szinte minden embernek másmilyenek a nyelvi problémái. Tehát csak előre akarom jelezni, hogy nem nagyon élesek a határok. Tehát itt van egy Broca afázia. Ugye afázia, azt nem tudom, elmagyaráztam, de talán ez egy ismert szó. Afáziának nevezzük a szerzett nyelvi sérülést, tehát a nyelvi képességeknek a szerzett károsodását, tehát nem hívják afáziának azt, aki eleve olyan problémával született, vagy fejlődési rendellenességgel, amitől a nyelvi képességek sérültek, kifejezetten agysérülés, vagy stroke, vagy ilyesmi következtében bekövetkezett beszéd problémákat hívnak afáziának. Valamint nem nevezik afáziának a beszéd zavarokat sem, tehát például az olyanokat, amik teljesen más tészták, amikor a képzés vagy a megértésnek valami egyéb zavara van, és nem a nyelvi képességből adódik, például dadogás, meg ilyesmi, azt nyelvi zavarnak hívják. Tehát az afázia az kifejezetten ezt a fajta képességzavart jelenti. Na most itt ez a brókás beszélő, ennek az volt a feladata, hogy csak ismételje meg azt a mondatot, amit hall. Itt nyilván attól is függ az, hogy mit látunk, hogy milyen feladatra reagál, mert a Wernicke, a másik példa, amit mindjárt mutatok, a Wernicke és a afáziás beszélőtől, az viszont egy képleírásot azt kérték meg, hogy mondjál, hogy mi van a képen. Tehát ez nyilván eleve egy más szituáció. Na mindegy, itt a brókásnál, tehát az volt a feladat, hogy ismételje meg a mondatot, és iszonyú egyszerű, ugye, tehát a telefon olcsó, ez nagyon-nagyon-nagyon egyszerű mondat, és látszik, hogy nem sikerül megismételnie. Na most mit jelent az, hogy nem sikerül megismételnie? Hát, hogy ugye nagyon nehéz ezekből következtetéseket levonni. Lehet ez memória probléma, ugye nem tudja fölidézni az olcsó szót, de valami pozitív szavakat mond, a jó meg a prima. Hát azok pozitívak, hogyha az olcsót pozitívnak nevezzük, nem tudom, ugye pontosan nem tudjuk, hogy mi zajlik. Abban a következő mondatban, hogy egy kutya néz egy csontot, ott látszik, hogy a kutya és a csont az megvan, a néz helyett azt mondja, hogy lát, rendben van, de már a mondat, de úgy látszik, hogy ez már túl sok energiát emésztett fel ahhoz, hogy még a szórendet, vagy hogy ki volt az alany és ki volt a tárgy, ezt fel tudja idézni. Illetve a kalapomat elvesztettemnél, az elvesztettem az teljesen szó szerint megvan, de a kalap az sehogy se akar előjönni. Na most ugye ez a feladat, hogy ismételje a mondatot, ez nem mutatja azt például, hogy egy ilyen beszélőnek milyen a spontán szófelidéző képessége. Tehát például, ha neki egy képet kéne leírnia, akkor vajon megtalálná a megfelelő szavakat? Elárulom, hogy nagyon nehezen találná meg. Tehát a Broca afáziát régen hívták úgy, hogy ez egy motoros afázia, tehát hogy a képzéssel van problémája, azért nem tudja kimondani, hogy olcsó, mert valami szóképzési problémája van. Ma már azt hiszem, ezt a szót kevésbé használják, és valószínűleg nem is erről van szó, de senki nem tudja persze, hogy pontosan miről van szó. Minden esetre, aki brókalfáziás, annak is vannak szófelidézési problémája is, és nem csak ilyen, mint amit itt mutatok, hogy nem tudja rendesen megismételni. Ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy természetesen ezek, akiktől így idézni szoktuk ezeket a példákat, azoknak egyéb képességgel nincsenek problémák. Tehát őnek így gondolkozási problémáik nincsenek. Az agyuk más szempontból nem sérül, tehát itt azért fontos ez a nyelvészeknek, mint bizonyíték, vagy mint bizonyos dolgokra utaló jelenség, mert nem tulajdoníthatjuk másnak, tehát nem arról van szó, hogy nekik bármiféle logikai problémájuk, vagy gondolkodási problémájuk lenne. Na akkor vessünk egy pillantást erre a másik fajta alfáziára, a Wernicke alfáziára, mondom, hogy itt más a feladat. Itt egy ilyen strand jelenet van lerajzolva, ezt is ide hozhattam volna, ezt az ábrát, de mindegy. Gyerekek vannak a strandon, meg felnőttek is, meg valaki sárkány tereget, stb. És ha jól látom, akkor itt, vagy hát lehet tudni, hogy a képleírásban itt ott tart a beszélő, hogy a sárkány eregető fiú, azt hiszem egy felnőtt van, és egy gyerek, és sárkány teregetnek. És hát látjuk az a megnyilatkozásából, hogy nem jön össze igazából a sárkány se, itt, ami nem dőlt el van szedve, azt a vizsgálat vezetője mondja, hogy mondom, figyeljen csak sárkány, mert észreveszi, hogy a sárkány szót keresi a beszélő, akkor azt meg tudja ismételni, hogy ja, sárkány, sárkány, de utána folytatja, szinte értelmetlen szöveget mond, illetve vannak benne értelmes szavak, mint a férfivel együtt, meg láttam, de nagyon sok értelmetlen szó van. Na most a Wernicke afáziára eléggé jellemző az, amit itt látunk, hogy ömlik az illetőből a szó. Ezt ahogy így leírták, ez hangzásra is ilyen, tehát ez egy ilyen folyamatosan mondott, nincsenek fönnakadások, nem véletlen, hogy nincsenek itt három pontok, meg ilyesmi. Fönnakadás nélkül folyamatosan szósalátát mond tulajdonképpen, olyat, aminek nem nagyon tudjuk az értelmét kitalálni, és nem is nagyon van. Mondom, meg lehet nézni, például angol nyelven van egy ilyen Wernickés paciens az interneten, és az arra is pontosan ez jellemző. Tehát a Wernicke afáziát az jellemzi, hogy sokkal kevesebb elakadás van, sokkal folyamatosabb beszéd van, de nem sokkal több értelme van annak, amit mond, mint egy Broca afáziásnak. Ugyanúgy nem találjuk, és nem tudjuk, hogy ez miért van, miért nem akad el. Valószínűleg valami olyasmi van, hogy kevésbé érzi azt, hogy, bár itt is mondja az első mondat a végén is, hogy nem jól mondom, meg a második mondat végén is, hogy nem tudom ezt kimondani. Tehát nyilván tudatában van annak, hogy nem jó, amit mond, de ennek ellenére őt valamiért ez nem arra, erre valahogy nem úgy reagál, mint egy brókalfáziás, aki megáll, és elakad azzal, hogy hát nem érzi, hogy valahogy nagyon nem találja a szavakat, vagy nem tudja kimondani. A Wernicke és valamilyen ismeretlen okból nem akad el annyira, folyamatosabban beszél, nagyon sokszor teljesen értelmetlen vegyüléket, vagy hát ilyen szósalátát mond. Nem tudom, hogy ebből mennyire lett bárki okosabb ezekről az agysérülésekkel kapcsolatban. A nyelvészek nagyon régóta tanulmányozzák ezeket. Nem tudom, hogy mennyivel lettek, nem mondom, hogy úgy kezdtem, hogy nem nagyon értek ehhez, hogy ebből mennyit lehet kikövetkeztetni arról, hogy működik az agyunk, de a tény az, hogy ezek tényleg olyan esetek, amikor mintha tényleg a speciálisan a nyelvi képességek sérülnének. És az nyilván értékes kell, hogy legyen nyelvészeti szempontból. Én sose értettem, de mintha sokkal kevesebbet tanulmányoznák azokat a nyelvi zavarokat, amik nem egyéb sérülésekkel függnek össze, amik lehet, hogy sokkal jobb, hogy mondjam, jobban kezelhető adatok lennének. Azt is vizsgálták, de mintha sokkal kevesebb. Olyasmire gondolok például, mint amikor valaki távol él az eredeti nyelvi környezetétől, és nem használja a nyelvét, és elkezdi elfelejteni, az is hasonló tüneteket fog mutatni, az is egy csomó nyelvi nehézséggel küszködik, neki is nagyon rossz szegénynek, de talán jobban kontrollálható, az is borzasztó érdekes, hogy az milyen szabályszerűségek figyelhetők meg abban például, hogy milyen sorrendben veszti el az anyanyelvén a különböző képességeket, mi az, amiket először, nyilván először valahogy a szókincsben van probléma, tehát szavak nem jutnak eszébe, és sokkal később jön aztán a hangtani vagy a szerkezeti probléma. Az afáziásoknál ez egy hirtelen drámai trauma, ugye egy baleset vagy egy stroke esemény, ami nagyon sok mindent fölborít, tehát szerintem nagyon nehéz belőle bármi okosságot kisütni. Na és akkor rátérnék a pszicholingvisztikai kísérletekre, ez már az utolsó előtti rész, úgyhogy már nem sok van hátra. Tehát, hogy mit vizsgálnak akkor, amikor nem képalkotó eljárást használnak, nem néznek bele az agyunkba, nem raknak bele elektródokat, nem nézik a mágneses rezonanciát, stb. Hanem ilyen finomabb módon figyelik a nyelvi viselkedésünket, és próbálják valahogy számszerűsíteni, vagy valamit megmérni. A leggyakrabban azt mérik, ezt el fogom mondani, hogy mi a leggyakoribb módszertan. Vannak másfajták is, mert lehet szemmozgást is nézni, meg ilyesmi, az már egy határeset, ugye, mert az egyfajta képalkotás. De a leggyakoribb módszertan az mégiscsak az, amit most leírok. Az ember kap valamilyen ingert, ami vagy nyelvi inger, vagy vizuális inger, tehát egy képet mutatnak, vagy egy szót mutatnak, vagy ilyesmit, esetleg a kettőt együtt, olyan is van, és kapunk valamilyen feladatot közben, általában nyelvi feladat, de nem mindig. A nyelvi feladatot úgy kell érteni, hogy például azt kell megválaszolnunk, hogy ez magyarul van, vagy nincs magyarul, vagy jó ez így, vagy nem jó ez így, vagy például olyat lehet, hogy egy képet és hozzá egy szót, ja igen, hogy halljuk, vagy látjuk a szót, ugye azzal is lehet variálni, de mondjuk látunk egy képet, és hozzá egy szót, vagy egy kifejezést hallunk, vagy olvasunk, és akkor mondjuk azt kérdezik, hogy illik-e a kép, vagy illik-e a szöveg a képhez. Szóval kapunk egyfajta feladatot. És ez az alapállás, és a következő az, hogy be kell nyomnunk valami gombot, vagy egy billentyűt a számítógépen, az szerint, hogy igen vagy nem, tipikusan két gomb között kell választani, jó vagy nem jó, igen vagy nem, és ezek után lemérik, hogy mennyi idő telt el addig, amíg lenyomtuk a gombot, ezt hívják reakcióidőnek, ezt szokták mérni, plusz rögzítik, hogy jót válaszoltunk-e, de általában a feladatok nagyon egyszerűek, tehát az, hogy magyarul van-e vagy nem, erre általában jókat válaszolunk, de hát csak azért rögzítik azt, hogy jót pötyögtünk-e be, hogy meggyőződjenek arról, hogy nem csak össze-vissza nyomogattuk a gombokat, de a reakcióidő az, ami igazából érdekli őket. És sokszor a feladat, amit feladnak hozzá, annak semmi köze nincs egyébként ahhoz, amit vizsgálni akarnak, hanem csak kell, hogy valamire én reakcióként azt a gombot megnyomjam. És ami igazán érdekli őket, az, hogy mennyi idő alatt nyomom le a gombot. És miért érdekli őket ez? Mert általában ilyenkor azt vizsgálják, hogy az előző dolog, amit kértek tőlem, az mennyire facilitálja, ez a szakszó erre, könnyíti meg a következőre adott választ. Ezt hívják előfeszítésnek is, ez a magyarítása annak, amit angolul primingnak hívnak, és gyakorlatilag ezt az angol primingot használják nagyon gyakran magyarul is. Tehát azért nem érdekes legtöbbször, hogy milyen feladatot kérne, mert a feladat csak arra jó, hogy nekem reagálnom kelljen, meg fel kelljen fognom, hogy mit láttam, és reagálnom kell, és remélhetőleg jót reagálok. És ha jót reagáltam, akkor azért fontos a reakcióidő, mert azt nézik valójában, hogy az előző feladatnak tehát az, hogy az agyam az előző feladattal volt elfoglalva, az segítette, gyorsította a következő feladatot, vagy nem gyorsította. Amit persze csak úgy tudnak mérni, hogyha sok más emberrel is megcsináltatják ugyanezt, és aztán tulajdonképpen a kettőnk, vagy a sokunknak a reakcióideit vetik össze, meg azt átlagolják, meg azon végeznek statisztikát. Mert akkor tudják megállapítani, hogy átlagosan, vagy valami más statisztika szerint egy bizonyos inger, vagy egy bizonyos feladat megoldása az mennyire könnyítette a következőnek a megoldását. Nem tudom, mennyire világos ez. Tehát, hogy igazából arra tudnak következtetni, hogy nyilván, hogyha az agyunk egyfajta dologgal van elfoglalva, akkor ha a következő ugyanazzal kapcsolatos, akkor az valamit könnyít rajta, tehát gyorsabban fogjuk megoldani, mintha nem foglalkoztunk volna előtte az előzővel. Ilyen kacsacsőrökkel fogom jelölni azt, hogy valami könnyíti valaminek a megoldását. Mondok példát. Tehát le lehet mérni jól, hogyha a dobbal kapcsolatban kell valamire válaszolnunk, akármire. Tehát akármire tényleg, tehát mit tudom, kapunk egy dob ábrát, meg mellette oda van írva, hogy dob, és meg kell mondanunk, hogy illik-e az ábrához, és pillanatokat rányomjuk, hogy igen. És akkor azt látjuk, hogy ha erre a dob kérdésre válaszoltunk, akkor ha utána egy másik hangszerről kérdeznek hasonlót, akkor az így nagyon jelentősen fogja csökkenteni a másodikhoz szükséges reakcióidőt. Tehát sokkal könnyebben oldjuk meg a következő feladatot, ha az is egy hangszerről szól. Ugye ez nem nagyon meglepő dolog, de ezt szokták a leggyakrabban mérni. Tehát mennyit könnyít a dobos feladat megoldása más hangszerekkel kapcsolatos ugyanolyan bugyuta feladatoknak a megoldásán. Aztán lemérhetjük ugyanígy azt, hogy a dobbal kapcsolatos feladat megoldása, most már nem a hangszerre gondolok, csak a dob hangsorra, az a hajít, ejt, stb.-vel kapcsolatos, most nem mondom végig megint, tehát facilitálja a hajít, ejt, stb. Tartalmazó feladatokat. Természetes, hiszen ezek közeli rokon jelentésű igék, szinonimák, vagy ilyesmi. Ami vicces egyébként, és amiért most ezt a példát felhoztam, mi lehet tanulságos egy ilyen kísérletben? Hát például az, hogyha egy olyan feladatot kapunk, ahol nem jelenik meg a dob hangsor, hanem csak képen látjuk, hogy egy fiú eldob egy labdát, vagy eldob egy kavicsot, vagy lány, tök mindegy, látjuk, hogy valaki eldob valamit, akkor a hangszeres kérdést is facilitálja. Ez talán nem olyan nagyon, itt csak egy kacsasört csináltam, és amit ideírtam a diára, az persze ennek a fordítottja. Ha a hangszert látjuk a dobott képen, de nem hangzik el a dob hangsor, akkor az is valamennyire facilitálja a hajítással, ejtéssel, és a többi kapcsolatos feladatot, ha az lesz a következő feladat. Tehát mit bizonyít ez? Ez azt bizonyítja, hogy a dob, mint hangszer, és a dob, mint ige, azok a fejünkben valahol nagyon, nagyon össze vannak kapcsolva, azért, mert ugyanaz, persze nyilván ez az oka, hogy azért, mert ugyanaz a szó van rájuk, ugyanúgy hangzik a szó, de mégiscsak ezt külön be kellett bizonyítani, hogy az azonos hangzás azt jelenti, hogy az agyunkban szoros kapcsolat van a kettő között, és azon a kapcsolaton keresztül a hangszerek és a hajítás között is valamilyen értelemben kapcsolat alakul ki. Vagy a dob, mint hangszer, és a dobás, mint tevékenység, nem a szó, hanem maga a tevékenység, hogy valaki elhajít valamit, az szorosabb kapcsolatban van egymással, mint mondjuk a dob másigékkel. Tehát így lehet feltérképezni azt, hogy ugye, és a visszafele is igaz, amit először mondtam, hogyha képen látjuk azt, hogy valaki eldob valamit, az is facilitálja utána az egyéb hangszeres feladatok megoldását. Tehát ezzel a módszertannal valamilyen módon fel tudjuk térképezni azt, hogy amikor az agyunk valamivel el van foglalva, akkor az milyen egyéb agyi tevékenységeket könnyít meg, vagy melyikeknek kedvez, vagyis, hogy mik vannak egymással összekapcsolódva az agyunkban. Elmondok még néhány ilyen természetű pszicholingvisztikai kísérletet, csak hogy lássuk, hogy mi minden. Ó, persze nem tudom én ezt közel sem áttekintően elmondani, mi mindent lehet ilyen kísérletekből kitalálni, de mindenki kitalálhat maga is otthon ilyen kísérletet, sőt, vannak az interneten olyan eszközök, amikkel össze is lehet állítani ilyen kísérletet, el is lehet végeztetni emberekkel. Nagyon, hát ez a reakcióidőmérés, ez egy igen egyszerű dolog most már napjainkban, és az, hogy milyen képeket mutatunk meg, hangsorokat, vagy betűsorokat, és azt olyan kombináljuk, az már tényleg a mi fantáziánkon múlik. De azért egy-két ilyen furcsa, talán kettőt elmondok ilyen furcsa kísérletből, hogy lássuk, hogy azért ez tanulságos tud lenni. Például az, hogy kimutatták, hogyha valakinek vizuális természetű sérülése van, tehát magyarul látás sérülése van, akkor ha olyan feladatokban, mint amikor valamilyen emlősöknek a tulajdonságairól kérdezik őket, tehát mutatnak neki mondjuk a vizuális sérülése van, akkor talán nem vizuális ingerekkel csinálják, ez most mellékes, de valami olyanra kell választ adni, amiben emlősök szerepelnek, azoknak a tulajdonságai, van-e a kutyának sörénye, vagy van-e a lónak nem tudom milyen szárnya. Természetesen tudunk erre jó, nem az a probléma, ismétlem, tehát nem az, hogy meg tudjuk-e adni a helyes választ, hanem mennyi idő alatt, ugye? Tehát emlékeztetek arra, itt mindig a reakcióidőt mérik. Tehát érdekes módon összefügg a látásbeli sérülés azzal, hogy az emlősök tulajdonságaival lesz az embernek probléma, azért, mert az emlősökkel kapcsolatban sokkal több vizuális élményünk van, mint más típusú állatoknál, vagy más típusú tárgyaknál is akár. Míg, hogyha olyan embereket néztek, akiknek mozgásszervi sérülései vannak, tehát úgynevezett motorikus sérülései vannak, akkor nekik sokkal kevesebb, megint csak viszonylag a többiekkel összehasonlítva, kevesebb problémát fognak okozni az emlősökkel kapcsolatos kérdések, viszont szerszámok tulajdonságaival kapcsolatos kérdésekre nehezebben fognak válaszolni. Azért ez meglepő, ugye? Miért meglepő ez? Hiszen elvileg a szerszámokról tudunk dolgokat, azt függetlenül attól, hogy éppen van-e valami mozgásszervi sérülésünk, azt ugyanúgy tudjuk. Úgy tűnik, hogy mégis nehezebb aktivizálni ezt a tudásunkat akkor, hogyha éppen valamilyen motorikus sérülésünk, vagy mozgásszervi sérülésünk van. És ugyanez a vizuálisokkal. Tehát ez azt mutatja például, hogy nem független az agyunknak az a része, ami, hogy mondjam, explicit tudást tartalmaz, ha egyáltalán ezt lehet mondani, tehát tartalmaz információkat különböző valóság különböző dolgairól, mint amilyenek az emlősállatok vagy a szerszámok. Ez nem független az idegrendszerünk többi részével től, ami például a mozgásért, a látásért és a többi felelős. Tehát ezek azért izgalmas eredmények, mert azt mutatják, hogy nem biztos, hogy szeparálni lehet, hogy külön modulokban van az enciklopédikus tudás, tehát a világról alkotott, mondatokban megfogalmazható tudás, mondjuk az állatokról vagy a szerszámokról. Ez nem választható el, nincs teljesen szeparálva az agyunkban az agyunknak az ilyen gyakorlati funkcióitól, mint amilyen a látás vagy a mozgatás. Mondok egy utolsót, ami nagyon vicces szerintem, egy olyan kísérletet, pszicholingvisztikai kísérletet. Ott azt vizsgálták, hogy az egyik csoportnak olyan mondatokat adtak, mint hogy told be a fiókot, ehhez hasonló mondat, tök egyszerű mondatokat, angolul egyébként, és csak azt kellett megmondani, hogy jól van-e angolul, vagy nem. Egy nagyon egyszerű mondatok voltak, nem voltak benne nyelvtani nehézségek, és természetesen nagyon, nagyon frappánsan, gyorsan megválaszolták. És a másik társaságnak pedig olyan mondatokat mondtak, mint húzd ki a fiókot. Ugye nem sok különbség van a kettő között nyelvtanilag, de más a hallgatóhoz képest, ugye a tolás az a hallgatótól el, a húzd ki meg a hallgató felé való mozgásról szól. És az volt a nagy trükk, ez még önmagában nem érdekes, mind a kettőről nagyon gyorsan tudtak persze az emberek válaszolni. De az volt a nagy trükk, hogy az egyik csapatnak, amikor a helyes válasznál egy zöld gombot kellett megnyomni, és a helytelen válasznál egy piros gombot kellett megnyomni, és azokat nyomogatták, addig a másik csapatnál a zöld gombot és a piros gombot nem nyomni kellett, hanem húzni. Kihúzni kellett. Zöldet húz ki, hogyha jó, és a pirosat húz ki, hogyha rossz. És azt vették észre, hogyha megegyezik a példamondatnak az iránya, a gomb mozgásának az irányával, akkor szuper gyorsan csinálta, tehát a told be a fiókot, és nyomni kellett a gombot, a zöld gombot pillanatok alatt, nagyon rövid reakcióidővel benyomták. A húzd ki a fióknál és a gomb kihúzásánál ugyanígy, de ha megfordították a kettőt, és a told be a fiókot típusú csoportnál kellett húzni a gombot, vagy fordítva a húzd ki a fiókot típusú példamondatoknál kellett nyomni a gombot, akkor jelentősen leromlott a teljesítményük. Tehát a betolni típusú példákra gombnyomással adták a gyorsabb reakciókat, míg a húzd ki a fiókotnál gomb húzásra adták a gyorsabb reakciókat. Ami megint csak olyasmi, mint az előző kísérlet, olyasmi jellegű következtetésre ad okot, hogy nincs elkülönítve a fejünkben a mozgás és a nyelvi megértés, tehát nem szigorúan elválasztott mechanizmusok ezek, hanem amikor azt mondjuk, hogy told be, akkor valahogy az idegrendszerünkben a nyomás, a testünktől eltávolodó mozgás, az aktívabbá facilitálódik, ahogy az előbbi dián írtam, meg könnyebbé válik, és ezért gyorsabban nyomjuk a gombot, míg a kihúzásnál viszont a magunk felé mozgás, mint mozgás, motorikusan valahogy facilitálódik, könnyebbé válik, és ezért könnyebben húzzuk meg a nyomot. Azért ez nagyon tanulságos dolog, mert ez azt mutatja valószínűleg, hogy amikor megértünk valamit, akkor sokkal több minden történik az agyunkban, mint valamiféle hát szimbolikus feldolgozás, hanem valószínűleg rögtön a te... Egyébként erre nagyon sok jel utal más nem nyelvi kísérletekből is, hogy rögtön az egész idegrendszerünkben beleértve a mozgató, meg az érző idegvégző, vagy idegpályáinkat is, azok mind aktivizálódnak. Miért mondom, hogy van másról is bizonyíték erre? Hát például olyan banális tények mutatják ezt, hogy ha például egy zenésznek valami olyan sérülése van, ami miatt nyugalomba kell tartani. Mit tudom, hogy van egy zongorista, akinek ujjai sérültek, vagy valami ilyesmi inhüvelygyulladás, stb. Nyugalomban kéne tartani a kezét, és akkor nem csak azt tiltják meg neki, hogy zongorázzon, hanem azt is, hogy zenét hallgasson, mert a zene hallgatástól nem látható módon, de mégis a zene felfogása során az összes idegpályája, ami a mozgatók is, aktivizálódnak, és lehet, hogy nem látszik, hogy a keze mozogna, de már az a kevés mozgás az már árt. Ugyanez énekeseknél is egyébként. Tehát a zene hallgatásról is letiltják őket. Jó. És ami még ebben nagyon érdekes volt, ebben a kísérletben, hogy ez nem csak ilyen konkrét tolt be, húzt ki, ami valódi fizikai mozgással jár, nem csak ilyen esetekben működött ez a kísérlet, hanem akkor is, amikor hát úgynevezett átvitt értelmű, vagy képes kifejezésekben van távolodás, illetve közeledés. Tehát a told be a fiókot típusú csoportban, hogyha mond meg neki típusú feladatokat adnak, ami ugye nem egy konkrét fizikai mozgás, hanem az információ távolodik tőlem a másik irányba, akkor is a gombnyomással volt gyorsabb. Míg a másik irány, a kérdezd meg tőle, vagy én megkérdezem tőle, ugye akkor felém irányul az információ, vagy nem is, talán nem is a megkérdez a legjobb, hanem mondjuk megtudom tőle, hogy akkor felém irányul az információ, és ott is a gomb húzás volt gyorsabb, tehát hogy ez nem csak fizikai mozgásra igaz, hanem hát például ilyen absztrakt dolgoknak, mint az információ a mozgására is igaz. Na és akkor az utolsó egy-két percben még azt, ha már itt az agynál tartunk, és most lezártam a pszicholingvisztikai kísérletekről szóló részt, még azt el kell mondanom, hogy azért folyik egy nagy-nagy vita arról a nyelvészetben, hogy a nyelvi képességek és az agy azok pontosan hogyan viszonyulnak egymáshoz. Közelebbről az a kérdés, hogy létezik-e az agyunkban valami olyan képesség, ami speciálisan nyelvi. Van-e egy nyelvi modul az agyunkban? Létezik-e bármi olyan képességünk, amit semmi másra nem használunk, mint a beszédre és a megértésre, vagy csak abban vesz részt, nyilván nem, igen, tehát csak egy részképességet is akár, találunk-e, ami speciálisan nyelvi. Ebben két élesen szembeálló iskola van, ami ugye, ha létezik egy ilyen, akkor ezt általában úgy kell érteni, hogy biológiailag, vagy velünk születetten létezik-e, mert hát igen, hát azt föl lehetne talán úgy is, hogy kialakul-e egy ilyen speciális nyelvi képesség, de a kérdés a gyakorlatban úgy hangzik, hogy van-e az agyunknak olyan része, tehát valamilyen biológiai értelemben, vagy fiziológiai értelemben vett modulja, ami kifejezetten csak a nyelvvel használatban használunk, tehát ami kifejezetten nyelvi természetű. És a két élesen szemben álló iskola közül az egyiket innátizmusnak szokták hívni, hogy ez azt jelenti szó szerint, hogy velünk születettség, akik azt mondják, hogy igen, létezik, ez egy genetikusan kódolt képesség kell, hogy legyen, és velünk születik, még akkor is, hogyha nyilván kell némi idő ahhoz, hogy megnyilvánuljon, mert hogy belekerülünk egy nyelvi környezetbe, és azt azért ott van mit elsajátítanunk persze, de létezik egy olyan alapja, ami kifejezetten csak nyelvi képesség. És ezzel a szemben álló iskola, amit úgy szoktak nevezni, hogy kognitivisták, vagy kognitivizmus, azok azt mondják, hogy nincs olyan speciális képesség, ami csak kizárólag nyelvi képesség lenne, hanem mindenféle más gondolkodási, magyarul kognitív képességekből le lehet vezetni mindent, ami a nyelv elsajátításához és a használatához szükséges. Tehát nem kell feltételeznünk azt, hogy létezik velünk születetten biológiailag egy olyan része a képesség, a gondolkodási vagy agybeli képességeinknek, ami kifejezetten csak a nyelvre van kitalálva. Borzasztó nehéz persze ezt még elméletben is bizonyítani, akár az egyiket, akár a másikat. Fiziológia vagy neurológiai bizonyíték nincsen, tehát soha senki nem talált olyan részt az agyban. A Broca meg a Wernicke régió, amit ugye megtaláltak már 150 éve, az nem ilyen, mert azról csak annyit tudunk, hogy az biztos, hogy szerepet játszik a nyelv használatban, a nyelvi képességekben, de azt senki nem mondta, hogy az kifejezetten erre szolgál, és másban nem játszana szerepet. Tehát nem erről van szó, hanem arról, hogy vajon a nyelvi képességeink levezethetők-e más képességeinkből, vagy nem. Ha nem levezethetők, akkor fel kell tételeznünk, hogy valamilyen mutáció révén, valami olyan biológiai mechanizmus alakult ki az anyunkban, ami kifejezetten a nyelv elsajátítást és a nyelvhasználatot szolgálja. Milyen érvei vannak, hát most ezt már csak egy perc, amíg elmondom, hogy mivel lehet egyáltalán érvelni. Hát az innátisták azzal érvelnek, hogy rettenetesen gyorsan sajátítjuk el, szinte érthetetlenül gyorsan az anyanyelvünket, és nagyon kevés inger elég hozzá. Tehát ők azt állítják, hogy egy csomó olyat is elsajátíthatunk, amire valójában nem kaptunk bizonyítékot abból az inputból, abból a beérkező ingerből, ami gyerekkorunkban a beszélt fázis előtt ért minket, tehát kevés inger ér minket ahhoz képest, mint amit elsajátítunk, mondják ők. Ezzel szemben a kognitivisták természetesen az ellenkezőjét mondják. Nincs bizonyíték arra, hogy kevés az inger, illetve ha tényleg kevés az inger, akkor nincs bizonyíték arra, hogy az is elég. Tehát ez itt óriási vita van arról, hogy egyáltalán igaz-e az, hogy túl kevés az inger. Hát, hogy gyors az elsajátítás, azt senki nem tagadja, de az önmagában ugye egy kicsit kevés bizonyíték arra, hogy valóban létezik egy nyelvi szerv az agyunkban, ami kifejezetten erre való. És az innátizmusnak talán a legkedvesebb érve, amit minden bevezető nyelvészeti könyvbe beleírtak egy időben, és még ma is benne vannak, különösen a generativista szemléletűekben, hogy van úgynevezett disszociáció, ez egy fontos szó, ugye az a szétkapcsolódás, mondjuk szó szerint ezt jelenti, tehát az elkülönülés, vagyis olyan sérülés, ami csak méghozzá velünk született, ugye, mert itt az a kérdés, hogy születik-e velünk ilyen képesség, tehát létezik olyan öröklött, genetikus sérülés, ami csak nyelvi képességeket érint, és semmi más nem, vagy fordítva, csak a nyelvi képességünket nem érinti, és nagyon sok mást igen. Tehát ugye ez jelenti azt, hogy nincsenek egymással asszociálva, hanem diszociálva vannak, tehát külön-külön tudnak sérülni. Ha külön-külön tudnak sérülni, ha lenne olyan mutáció, ami csak a nyelvi képességnek árt, vagy csak annak nem árt, akkor ez egy jó bizonyíték lenne arra, hogy létezik egy ilyen modul. Na most az innátisták, ugye ez a generativista iskolára nagyon jellemző, ez az innátista felfogás, tehát a Chomsky-féle iskolára. Ők ezt hangoztatják, hogy ilyen létezik. Egyetlen egy családot találtak, aminél ez megjelent. Tehát, hogy nem volt semmi, nyelvi problémáik voltak, de semmilyen más kognitív problémái nem. Generációról generációra, sok rokonnál megfigyelhető volt, stb. És ezt mindenféle tankönyvben leírják. A kognitivisták azt mondják, hogy ezek nem meggyőző esetek. Egyébként a szakirodalomban ennek bőségesen utána jártak, és valóban megállapították, hogy az az egy szerencsétlen család, akit idézni szoktak, és akit megtaláltak, azt aztán rengetegen alaposabban megvizsgálták, és kiderült, hogy mindegyiknek van mindenféle más baja is a nyelvi sérüléseiken kívül. Tehát igazi meggyőző diszociáció esetet valójában máig sem ismerünk. Mondom, az a család, akikre hivatkoztak, ott mindenféle tájékozódási, meg egyéb probléma, ami szintén öröklődő és visszatérő probléma volt a családban, hát nem irigylem őket, tehát nem csak nyelvi problémákkal küzdöttek, hanem mindenféle mással is, tehát valójában kiderült, hogy amit így példának felszoktak hozni, az valójában nem példa erre a diszociációra. De ha egyszer mégis felfedeznek ilyet, akkor az mindenképpen az innátizmus mellett fog szólni, ha egyáltalán ilyet megtalálnak, hogyha van olyan mutáció, ami kifejezetten ezt a nyelvi képességet érinti, és más nem. Ha meg nem találnak ilyet, az legalábbis, hát nem mondom, hogy az bizonyítja ezt az ellenoldalt, a kognitivistákat, de hát legalábbis gyengíteni, vagy megcám. Vagy hát ha nem találnak, az mindesre gyengíteni az innátista felfogást, ennyit tudunk erről egyelőre mondani. És akkor itt be is fejezném. Ha valakinek van még kérdése, akkor nyugodtan mondja.